a betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a fogászati implantátum egy mesterséges foggyökér, amelyet az erre szakosodott fogorvos az álcsontba ültet be, majd ezekre kerülnek rá a fogak pótlását szolgáló különböző felépítmények, mint például a koronák, a hidak és a körhidak. Azáltal, hogy az implantációs fogpótlások tökéletesen helyettesítik a természetes fogakat, szakemberek véleményezése szerint bátran állíthatjuk, hogy miután minden funkciójában ugyanúgy működnek ezek, ráadásul úgy is néznek ki, mint az eredeti fogak, nem lehet velük semmilyen gond. Témánk: mindaz, amit tudni kell az implantológiáról és a konzerváló fogászatról. Kedves hallgatók, a következőben számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra, és ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165. Tehát ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonja előtt dr. Vitos Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ma este is itt vagy velünk élőben.
Jó estét kívánok, köszöntök minden hallgatót, köszöntlek téged is, Tibor. Örvendek az ismételt találkozásnak. Én azt mondom, hogy vágjunk bele, mert nagyon sok mindent meg kell beszéljünk, úgyhogy segít engem, hogyha kérdést teszel fel, és akkor én belevágódok a témába.
A kérdésekkel nem lesz baj.
Válaszokkal
úgy, sem. Úgy hiszem, és a medicina nem csak egy műsorból áll, tehát egy évben 52 hét van, úgyhogy lesz még lehetőségünk folytatni a beszélgetést abban az esetben, ha ma sem fejezzük be. Nos, doktor úr, a múltkori műsorunkban megígértük a hallgatóknak, hogy beszélni fogunk a kivehető fogsorokról és a részleges protézisekről is. Valahol itt ért véget a műsoridőnk, és mielőtt a mai témánkra térünk, javaslom, hogy folytassuk innen a beszélgetést egy emlékeztetővel. Tehát igen, akkor kivehető fogsorok és részleges protézisek, és miután erről beszéltünk, rátérünk a témánkra.
Kivehető fogsorokról már említettem dolgokat, hogy az a fogászatnak a legnagyobb kompromisszuma, amikor az összes fogunkat elveszítjük, és maradunk egy foghiányos gerincsel alsó-felső részen. Na, ilyen esetben beszélünk a kivehető fogpótlás, teljes lemezes kivehető fogpótlásokról. Kompromisszum, mivel felfekszik egy nyálkahártya, egy csontos alapra, amit nyálkahártya borít be, rágáskor az összes nyomást, terhelést, ami éri a fogsort, az átadódik ennek a nyálkahártyának. Ebből kifolyólag zsenírozhat, funkcióképtelenítheti a helyzetet. Ahhoz, hogy jó fogsort tudjunk előállítani, annak a feltétele az adott kell legyen. Tehát egy nagyon jó gerincviszonnyal kell rendelkezzen a páciens, hogyha ez nem adott, akkor sajnos az eredmény sem sikeres, és állandóan nyűgölődnek, zaklatnak a páciensek ilyen a problémával. Nekünk kötelességünk megértetni, hogy mit lehet és mit nem lehet egy adott helyzetben. Tehát ahol egy nagyon lapos gerincsel állunk, összesorvadt lapos gerincsel állunk szembe, ott nem lehet elvárni a páciens, nem várhatja el, hogy ott egy jól funkcionáló protézist tudjon az orvos elkészíteni, még akkor se, hogyha a szomszédnak sikeres a beavatkozás, mert mindig ki kell hangsúlyozzam, hogy nincs két egyforma száj, nem kell arra alapozni, hogy a szomszéd tud vele rágni, és ő miért nem tud rágni. Ennek az egyszerű oka az, hogy más gerincviszonyokkal rendelkezik, vagy más a hozzáállása. Praxisom során találkoztam olyan esettel, hogy nagyon összesorvadt lapos gerinccel kitűnően boldogult a páciens. Na most ebben az esetben a háttérben van a hozzáállása a lényeg, hogy ki hogy viszonyul a protézishez. Tehát aki pozitívan indul neki, ott lehet sikeret elérni, még akkor is, hogyha a gerinc viszonyok nem adottak. De hogyha valaki negatívistán állít be hozzánk, és azt mondja, hogy ez biztos nem fogja tudni viselni, akkor jobb, hogyha elállunk a kezeléstől. Sok esetben van olyan páciens, hogy már 10 rendelőt megjárt, mi vagyunk a 11-ek, és bennünk reménykedik, hogy tudunk valami csodát létrehozni. Hát meg kell nyugtassuk, hogy sajnos mi sem vagyunk csodára képesek. Nagy valószínűséggel mi sem fogunk tudni változtatni a helyzetén. Milyenkor a megoldás? Hát az implantátum lenne a megoldás, tehát az implantátumra rögzített kivehető vagy fix fogsor. Úgyhogy ha gondolod, akkor rátérek erre a fejezetre.
Ezelőtt még megkérdem azt, hogy igen? Egy orvos hogy tudja segíteni például a beteget, hogy egy protézist megszokasson? Mert van, aki, ahogy mondtad az előbb, elkészül a protézis, használja is meg. Nem is, ott is van. De nem is van, amikor az evésnél a protézist használja, van, amikor nem. De szerintem az orvosnak is nagy szerepe van abban, hogy nem csak elkészíti azt a protézist, nem csak beállítja, hogy itt-ott ne sértse, hanem esetleg, hogy kellőképpen megszokja, használja, és esetleg azt is... Igen. Elmondhatja neki, hogy bizonyos ízeket hogy érezhet akkor, hogyha a protézise van, és ezzel nem boldogul.
Természetesen nekünk kötelességünk az ilyen pácienseket is megfelelő hasznos tanácsokkal ellátni. Nem mindenki engedi meg magának az implantátumos megoldásokat, ami bizony egy nagyon költséges megoldás. Hát ilyen esetben a mi feladatunk az, hogy a maximumot hozzuk ki a protézis elkészítése során, minden részletkérdésre maximálisan odafigyelni, pontos lenyomatot venni, egy jól felkészült fogtechnikussal kollaborálni, és akkor közösen ki tudunk hozni egy olyan fogpótlást, ami elviselhető, és a mindennapi életét, az életminőségét képes javítani. Na most, hogyha tényleg nem adottak a feltételek ahhoz, hogy egy ilyen szívóhatás kialakuljon és helyben maradjon a protézis, akkor már említettem, hogy a piacon megjelentek a protézis rögzítő ragasztók. Hát ezek azért, ezektől sem kell túl sokat várni. A reklámok egy kicsit azért torzított képet nyújtanak a páciensek számára. Távolról sem igaz, hogy egy almát azért lazán le tudunk harapni, anélkül, hogy megmozduljon a protézis. Tehát a rögzítő ragasztók, azok a protézis ragasztók, azok valamilyen szinten segítenek, de a legtöbb páciens bevallása szerint ez egy nyűg. Egy mindennapos nehézséget jelent. Van, ahol természetesen, főleg a felső protéziseknél ott elősegíti a tapadást, az alsóknál nem annyira, mivel ott van egy nagyon mozgékony szervünk, a nyelv, meg a szájfenék, ami beszédkor, illetve rágás közben folyamatosan funkcionál, és könnyen kimozdítja a még odaragasztott protézist is. Sok esetben mondják a páciensek, hogy 2-3 alkalommal is kell egy nap folyamán visszaragassza. Hát sajnos igen. Főleg ott, ahol a nyáltermelés is nagyon intenzív, és most már viccesen mondom, aki bőbeszédűbb, akkor sajnos ez előfordulhat, hogy többször is kell ragasztani. Ezekről a ragasztókról azt kell tudni, hogy ezt minden nap friss ragasztót kell tenni a protézisekre, tehát este le kell pucolni úgy a szájpadlást, meg mind az alsó edentált gerincet, a régi ragasztónyomtól, a protézis felületéről is alaposan le kell tisztítani a ragasztót, és minden reggel frisset tenni a megtisztított protézisre, illetve a megtisztított szájpadlásra. Nyűgös az eltávolítás. Nagyon oda tud tapadni a szájpadlásra is, ilyenkor el szoktuk magyarázni a páciensnek, hogy egy kávéskanál segítségével a szájpadlás felületéről le tudja kaparászni a ragasztót, protézis felületéről pedig, én ezt már nem tudom pontosan hol, de valahol olvastam, hogy egy rongyzsebkendőt, hogyha kevés étolajba mártunk, akkor azzal az étolajos rongyzsebkendővel le lehet szépen dörzsölni a protézisről a régi ragasztót. Summa-summárom, ahogy mondtam, ez egy mindennapos nyűg, és sokan nem vállalják be, és ha rettegtek is az implantátumos megoldástól, de viszont tapasztalatot nyertek a teljes protézisnek a negatívumával, akkor sokszor visszafordulnak, hogy oké, akkor inkább próbáljuk meg az implantátumos megoldást.
Időközben érkezett egy kérdésünk.
Igen.
Jó estét kíván a hallgató. és írja, kivehető protézisem van, a felsőt használom, az alsót, mikor ragasztót rakok, nem ragad fel. Mi a teendő? Még nem bírja a protézist, írja, tikácsol tőle, és alig várja, hogy hazaérjen és kivegye.
Nagyon nehéz helyzet. Tehát, ahogy mondtam, az alsó fogsornál probléma jelenthet a ragasztás is, tehát az sem nyújthat megoldást. Miért? Azért, mert nagyon kicsi a tapadási felület. Hogyha nagyon össze is van sorradva a gerinc, akkor az alsó protézisnek a felülete, amivel érintkezik a szájüregben, az ötöde a felsőnek. Tehát kicsi felülettől nem várhatjuk el, hogy a ragasztó az csodát hozzon. Nem tudok megoldást, sajnos. Ilyen esetben kényszerhelyzetbe kerülök. És az implantátumos megoldást tudom javasolni.
És most akkor térjünk rá a mai témánkra. Fogbeültetés és konzerváló fogászat. Kérjük, hogy folytatásképpen akkor erről beszéljünk most a hallgatóknak.
Igen, az implantátumokra szeretnék egy kicsit részletesebben kitérni. Már az előző adásban néhány dolgokat említettem. Amit nem mondtam el, azokat most felsorolom, és egy kicsit bővebben kifejtem. Dióéjban megemlítem, hogy léteznek egyrészes és kétrészes implantátumrendszerek. Az egyrészesek az úgy egy kicsit háttérbe szorultak, a kétrészes implantátumrendszer az, ami elterjedtebb. Ez azt jelenti, hogy van egy implantátum testrész, ami egy kisműtéti beavatkozással bekerül a csontállományba, előfúrással, vagy implantmeder kialakítással. A második része az a fejrész, vagy felépítmény, ami majd belecsavarozódik az implantátum testrészbe. Ez lényegében helyettesíti a csiszolt fogat, és erre készíti el a technikus a pótlást, legyen az korona, híd, vagy körhíd, vagy akár kivehető fogsor. Tehát a maga az implantátum, meg az implantátumtól való félelem, az részben jogos, de el fogom majd mondani, hogy miből állnak a lépések, és mire számíthat a páciens. Még mielőtt erre rátérnék, meg szeretném említeni a sikerességi rátát. Sokan azzal jönnek, páciens, laikus természetesen vélemény, hogy hát azt nem tetett, mert kilöködik. Hát a kilöködés az valamilyen szinten igaz, de a statisztikákat figyelve a sikerességi ráta az 95-98%-os. A medicina egyetlen terén sem tudnak felmutatni ilyen sikerességi rátát. Tehát a sikeresség az adott, de a szabályokat be kell tartani. Na most a sikertelenségnek a leggyakoribb okai azok, hát említhetném azt, hogy a műszer, tehát a készlet meg a felszereltségnek az állapota is ott van, de azt én merem, bízom abban, hogy az orvosok azért megfelelő műszereket, megfelelő fúrókat használnak, megfelelő hűtés mellett. Talán a kilöködésnek az egyik fő oka az az lehet, hogyha rejtett krónikus betegségbe szenved a páciens, ami még nem volt felfedve, és ami a figyelmünket elkerülte. Tehát azért, aki látszólag egészségesnek tűnik, azért egy rutin laborvizsgálatot kérünk, hogy elvégeztessen, ne legyenek kezdődő cukorbetegség, vagy ne legyenek valami májfunkciós problémái a háttérben, vagy esetleg ne legyen oszteoporózis, ez inkább a nőknél gyakori jelenség, a csontritkulás. Megkérlek, hogy menet közben, hogyha valami érthetetlen kifejezés használok, figyelmeztes.
Biztos lehet,
hogy közérthetően is mondjam el. Én, amit tapasztaltam a sikertelenségnél, az abban állt, hogy milyen a konszisztenciája a csontnak, vagyis a keménysége. Tudni kell, hogy a felső állcsont az egy lazább szerkezetű, puhább csontszövet, az alsó állkapocs, tehát a mandibula szakifejezéssel az egy tömörebb, kompaktabb csont. Na most a képalkotó eljárásokkal már vannak olyan lehetőségek, hogy a csont sűrűségét azt nagyjából lehet látni. Ameddig ezek nem voltak elérhetőek, addig a fúrás közben derült ki, hogy milyen keménységű az a csont. Na most az alsó részen előfordulhat, hogy túl kemény, túl tömör a csont. És ilyen esetben gyakoribb a kilöködési valószínűség, mert a tömör csontnak a vérellátása sokkal rosszabb. Hogy érthetőbb legyen, ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy úgy elképzeljük mind a csemetét, amikor kiültetjük a földbe. Tehát, hogyha agyagos a föld, nagy valószínűséggel elszárad a csemeténk, hiába öntözzük agyon. Hogyha lazább szerkezetű a föld, akkor jobb az integrálódása, vagy a meggyökerezése, vagy az implantátum megfoganása. Tehát, ahol rossz a vérellátás, alapból egy tömör csontszövet esetén ez adott, ott a gyógyulási folyamat az implantátum behelyezése után egy kicsit zavart szenvedhet. Na most erre is vannak már praktikák, és lehet, hogy ez le is van írva, én magam jöttem rá egy adott eset kapcsán, hogy mi lenne az, hogyha tömör csontszövettel találkozom, akkor ne tegyük be az implantátumot, hanem csak fúrjuk meg a járatot az implantátumnak, utána varjuk vissza a sebet, és időzzük el az implantátum behelyezését. Ennek a logikája abban rejlik, hogy a 2 hónapra halasztott implantátum behelyezés esetén az újonnan képződő csontállomány az egy lazább szerkezetű és a bővebb vérrelátású. És akkor egy második az így behelyezett implantátum esetén már nagyobb a siker. Körülbelül ezt akartam a sikerességről. A másik nagyon fontos tényező, még mielőtt kérdést tennél fel, az a betegvizsgálat. Tehát mielőtt neki fogunk implantálni, azért a beteget valamilyen szinten fel kell mérni. A betegvizsgálatnál először is anamnézis kapcsán kikérdezzük, hogyha vannak-e családba ha felhalmozódó krónikus betegségek, és itt kitérek még egyszer a nőknél a csontritkulás, ami egy fontos hátráltató tényező lehet, vagy akár el is lehetetlenítheti az implantálást. Ezen kívül mindkét nemnél előforduló gyakori jelenség a cukorbetegség, és elég előkelő helyet kapnak az anyagcsere problémák, meg a krónikus májbetegségek esetén észlelt, tapasztalt, kilöködéses jelenségek. Tehát, hogyha elvégeztük a betegvizsgálatot, és utána a következő lépés az lenne, hogy felmérjük a csontállományát. Tehát a sikeresének egyik fontos kulcsa az a csontállomány. Tehát mennyiségileg és minőségileg megfelelő mennyiségű és minőségű csontunk kell legyen. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, a panoráma, a röntgenfelvétel, ami egy ilyen kivetített fogsorképet nyújt, az nem elegendő, nem nyújt pontos információkat, nem lehet pontos méréseket végezni, ezért fontos a CT. Most már léteznek fogászatban elterjedt CBCT-nek nevezett készülékek, ez direkt nekünk készült ez a készülék, fogászok részére, ami kisugárdózissal kimondottan a mi zónánkat vázolja fel. Ezek abszolút torzításmentes képet nyújtanak 3D-be, és fel tudjuk mérni a csontgerincnek a szélességét, vastagságát, a környező anatómiai képletek pontos helyét, és ez nagymértékben megkönnyíti a beavatkozásunkat, hogy az egyes anatómiai képleteket, amivel problémákat okozhatnánk, azok elérésével ezeket el tudjuk kerülni. Most már egyre gyakrabban lehet hallani az irányított sablonnal irányított implantálásról, ugyanígy egy CT segítségével megtervezhető egy olyan merev sablon, amit fel lehet tenni a szájüregbe, mereven rögzíteni, vagy a fogakon, vagy a zálcsontgerincen, és pontosan oda lehet belőni az implantátumot, becsavarozni az implantátumot, ahova mi megterveztük, anélkül, hogy belemenjünk az arcszűrőbe, vagy idegképleteket sértsünk meg. Na, szóval, hogyha megvan a CBCT-nk, akkor utána már meg lehet tervezni a pótlásokat, és az implantátumok pontos behelyezését is ki lehet vitelezni.
Akár csak egyetlen fog elvesztése is óriási trauma, vagy valakinek az nyilván, igen. És de több fog esetén ez halmozottan igaz, érzelmileg és fizikálisan is egyaránt. Kérdésünk, hogy konkrétan mi a fogászati implantológia jelentősége, az esztétika, vagy valami más?
Is. Tehát az esztétika is, és a funkció is természetesen. Annak idején nekünk az egyetemen úgy tanították, hogy a fogászat szerepe az a funkció, a fonáció és az esztétika helyreállítása. És a sorrend is körülbelül ez. Ez most már egy kicsit megváltozott. A páciensek nagy többsége a fonációt a funkció elé akarja helyezni, és próbálja ránk erőltetni ezt az irányt. Milyenkor meg kell magyarázni a páciensnek, hogy a funkció fontosabb. Az implantátumokkal is nagymértékben szinte teljes módon helyreállítható a teljes funkció képesség és az esztétika is. Természetesen, hogy ahhoz, hogy egy kifogástalan eredményt érjünk el, oda megint szükséges az, hogy adottak legyenek bizonyos feltételek a helyes és tartós implantátumos megoldások kivitelezéséhez. Ha csonthiányos a terület és implantálást szeretnénk, akkor valószínűleg sok páciens hallott már róla, hogy csontpótlást lehet végezni. Hát ez így nagyon szépen hangzik. A csontpótlásról azt kell tudni, hogy az egy jól bevált módszer, egyre tökéletesítik az anyagokat és a technikákat, viszont nagy pluszköltségeket jelent. Úgyhogy ahol már csontpótlással kell elvégezni az implantálásos megoldásokat, ott számítsanak arra, hogy a költségek azok megsokszorozódnak. Itt meg is szeretném még jegyezni azt, hogy a csontpótlásos manőverek azok már szájsebész által kivitelezhetőek. Egy általános végzésű szakorvos, mint amilyen én is vagyok, csak az egyszerű implantátumok, csontpótlásmentes implantátumok behelyezésére jogosult. Tehát, hogyha valaki másképp csinálja és hibát követel, akkor az számolnia kell, hogy azért felelősségre vonják.
Beszéltünk tehát az implantológia jelentőségéről, de melyek az implantációs fogpótlási eljárás előnyei?
Hát az első legnagyobb előny az az, hogy nem kivehető. Tehát ragaszkodnak a páciensek a fix pótlásokhoz, mert a mindennapi eltávolítás és tisztántartás az egy nyűgnek van megélve egyrészt, másképp pedig már említettem az előző adásban is, hogy egy invaliditást kölcsönöz. Tehát a páciensek invalidnak érzik magukat, hogyha egy kivehető fogsoruk van. Ezért akkor természetesen, hogy előtérbe kerültek az implantátumos megoldások, akár a teljesen foghiányos állapotok esetén is, és egyre gyakrabban lehet hallani arról, hogy 4 vagy 6 implantátumra fix fogsort készítenek. Ez a szakkifejezés, lehet, hogy vannak páciensek, akik már hallottak róla, vagy utánolvastak, ezt All-on-4 vagy All-on-6 megoldásnak nevezik, az angol terminológiából átvéve. Ez azt jelenti, hogy alsó részen 4, felső részen 6 implantátumra csinálni egy fix fogsort. Na most már ez részben fix ez a megoldás, mert ez a orvos által eltávolíthatóak, és időnként ajánlottak is eltávolítani a tisztítás véget. Tehát amikor egy ilyen nagyobb méretű higienizálással hívjuk vissza a pácienst, aki ilyen pótlással rendelkezik, akkor mi megbontjuk az egész munkát. Ugyanis ezek úgy vannak rögzítve az implantátumokon, hogy a hidat rögzítő, körhidat rögzítő csavarok, azok hozzáférhetőek, egy kis nyílás, ami ki van képezve a pótlások felületén, azon keresztül hozzáférhetőek. Ki tudjuk csavarozni a csavarokat, és az implantátum, a pótlásokat el tudjuk távolítani, higienizálni, és utána visszacsavarozni. Ezt egy évben egyszer általában ajánlatos megcsinálni. Most ez az All-on-4, All-on-6-es megoldás, ez egy járható út, de azt kell tudni a pácienseknek, hogy szigorú önfegyelmet és kontrollt igényel, tehát ne álmodozzon róla olyan páciens, aki nem foglalkozik a saját szájüregének a higienizásával, hogy az hosszú távon tartós megoldás legyen. Tehát napi szinten nagyon alapos tisztítást igényel egy ilyen pótlás. És ez nem elég a fogkefés tisztítás és az öblítéssel megoldani, hanem egyre gyakrabban javasoljuk a szájzuhanyok alkalmazását. Ilyen nagyobb protetikai munkáknál ez egy nagyon előnyös eszköz, amivel tisztán tudjuk tartani a nehezen hozzáférhető részeket is. Nem szeretném elfelejteni, még van egy hátráltató tényező az implantátumoknál. Lehet, hogy később majd kitérhetünk erre is, de ennek kapcsán megemlíteném a cigarettázást. Cigarettásoknál azt kell tudni, hogy a sikertelenségi ráta az nagyobb. Tehát számoljanak azzal, hogy a 95-98%-os sikeresség egy dohányzónál az lényegesen lecsökken. Ennyivel? 20-25%-kal is akár. Sok kollega el sem vállalja a dohányzóknak az implantálást. Vagy, hogyha elvállalja, akkor kérje a páciensnek a beleegyező nyilatkozatát, és ezt alá is íratják a pácienssel, tudomásul vette, hogy ő dohányzó, de akarja az implantátumot. Tehát, hogyha kilöködik, akkor ne legyen neki, tehát az orvos ne legyen támadható, valamilyen szinten legyen védve, és a páciens akkor... Természetesen mi is csináltunk. Tehát voltak esetek, hogy dohányzott a páciens. Hála Istennek, hogy nem volt probléma. Felhívtuk a figyelmét a rizikofaktorokra, megpróbáltuk meggyőzni, hogy csökkentse, vagy teljesen hagyja el a dohányzás. Volt, ahol sikerült paciens bevallása szerint. Hol hat a dohányzás? Mondjam.
Igen, persze.
Tehát a dohányzásról azt kell tudni, hogy a dohányzó személyeknél a szövetek oxigén ellátottsága az nagy zavart szenved. Itt a gyógyulási folyamatokat, ha lebontjuk sejtszintre, akkor egy dohányzónál a gyógyulási folyamatok sokkal lassabban zajlanak le. Tehát, hogyha beteszünk egy implantátumot a szájüregbe egy dohányzónál, ott a gyógyulási folyamat az sokkal lassabban történik, mint egy nem dohányzónál. Anyagcsere, átvitel, oxigén átvitel a véráramból a sejtszövetek felé. Ez egy kicsit zavart szenvedés, ezért nagyobb emiatt a sikertelenségi ráta is azoknál, akik dohányoznak. Az időegényessége az implantálásnak, tehát ezt is szem előtt kell tartani, még a költségek mellett. Tehát az implantátumos megoldásról azt kell tudják még a páciensek, hogy ez egy időigényes beavatkozás, tehát van eset rá, hogy 1-2 évig is elhúzódhat, addig, ameddig végleges pótlás kerül az implantátumokra. Persze nem minden esetben. Hát az egyszerű helyzeteknél, ahol a csont mennyiségileg és minőségileg adott, ott 3-4 hónapon belül már a végleges pótlást fel lehet helyezni a szájüregbe, de ahol csontpótlásról beszélünk, arcüleg műtétel egybekötött csontpótlásról, ott 6-9 hónapot is kell várni csak a gyógyulásra csontpótlás után, utána lehet behelyezni az implantátumokat sok esetben, és azután még kell várni vagy 4-5 hónapot, tehát ez kumulálódik, ugye a gyógyulási idő meg az implantálás után eltelt idő az egy évet simán túllépi. Ahol már plasztikázni kell a fogint is, ott már bizony akár 2 évet is elérhetünk, ameddig azt a szép foginkontűrt elérjük, amire szükség van.
Doktor úr, a fogbeültetés manapság már rutin műtétnek számít, mondhatjuk így?
Mondhatjuk.
Azonban a lehetséges komplikációk elkerülése érdekében a páciensnek és a fogorvosnak szorosan együtt kell működnie. Hogyan?
Hát... Az egészséges kommunikáció az a sikernek része, tehát fel kell vázolni a páciensnek először is, hogy miben áll egy implantálás, milyen sikereket reméljen egy implantálásos megoldástól, képbe kell hozni valahogy a pácienst ezzel a helyzettel, és ha ezt megértette, akkor utána sokkal könnyebb kivitelezni az implantátumos megoldásokat. Megemlíteném a következő dolgot. Amikor a páciensnek adott a gerinc, adott az anyagi háttér, és eldöntené, hogy implantátumot kapjon, mindig ott van a félelem. Félelem a fájdalomtól, maga a beavatkozástól. Hallják, hogy ez egy műtéti beavatkozás. Igen, ez így magyarázat nélkül elrettentő módon hangzik a páciens számára. El kell magyarázzuk, hogy ez egy nem fájdalmas beavatkozás. Tehát az egyszerű implantálásról beszélek most, ahol nincs szó csontpótlásról, ahol 1-2-3 implantátumot kell behelyezni egy megfelelő gerinc viszonyok mellett, ott a maga a beavatkozás nem fájdalmas. Mindent helyi érzéstelenítéssel oly módon el lehet zsibasztani, hogy a beavatkozás alatt semmit nem érez a páciens. A beavatkozás utáni állapotról azt kell megemlíteni, hogy nem várható el, hogy teljesen tünetmentes legyen, de a tünetek azok nagyon szegényesek. Jeges borogatással, fájdalomcsillapító, illetve gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedésével 1-2 napon belül teljesen megszűnik. A legtöbb páciens beszámolása szerint enyhe diszkomfort érzés és enyhe duzzanata járhat a beavatkozás területén, ami különösen gond nélkül elviselhető. Hogy érzékelt, persze, itt még visszatérnék zárójelbe arra, hogy páciensek jönnek azzal, hogy hát igen, nekem volt rezekálásom, és az is annyira fájt. Milyen lehet akkor egy implantálás? Meg kell nyugtassam, hogy sokkal egyszerűbb. Miért? Mert például egy rezekálás, egy gyökércsúcs csonkolás az egy szeptikus fertőzött közegben történik. Tehát, hogyha mi egy gennyes gócot távolítunk el egy gyökércsúcsról, utána természetesen, hogy a fájdalom nagyobb méretű, mint egy implantálásnál. Az implantálásnál ott teljesen egészséges szövetekbe avatkozunk be, úgyhogy a gyógyulási folyamat az zavarmentes, és ezért nem járnak komplikációkkal. Komplikációkkal járhatnak, ahogy említettem, a csontpótlásos beavatkozások, illetve nem is komplikációkról, hanem a beavatkozás utáni fájdalomról, duzzanatról, kékülésről. Ezek benne vannak a pakliban, tehát hogyha egy arcüreg emeléses csontpótlást kell végezni, vagy egyszerre be kell tenni 6-8 implantátumot, akkor ez velejárója, de normális következménye a beavatkozásunknak. Meg kell nyugtatni a pácienst, hogy egy hétig kellemetlen lesz, duzzat lesz, akár be is kékülhet, de utána a szervezet megoldja, és a tünetek teljesen visszahúzódnak.
Doktor úr, melyek a beteg teendői a fogbeültetés utáni időszakban?
Igen, nagyon helyes a kérdés. Általában azt szoktuk mondani dióhéjban, hogy nem kell nagyobb figyelmet szentelni, mint egy egyszerű foghúzás után. Itt egy összevart seb lesz a beavatkozás után természetesen, úgyhogy ez már egy eleve egy erős gát a felülfertőződéssel szemben. Tehát az első 24 órában vagy 48 órában egy kicsit azért körültekintőbben kell éljük a mindennapjainkat. És itt megemlíteném azt, hogy a túlzott erőfeszítést, a tornászást, a szaunázást, az úszodába járást azt mellőzni, a cipekedést mellőzni, fájdalomcsillapítót azt természetesen az első 24 órában ajánlott szedni, és kerülni kell a keményebb ételek fogyasztását, illetve a túlforró ételek fogyasztását. Minden kisebbészi beavatkozás után a meleg ételek fogyasztása, cigarettázás is beleértve azt mellőzni kell, mivel a melegnek véralvadék oldó hatása lehet. Mondjuk az implantálás után a véravadék kevésbé, de mondjuk például egy húzás után a véravadék, hogyha megsérül, a meleg miatt feloldódik, kijön a húzás is ebből, akkor jöhetnek a komplikációk.
Általános életmód tanácsok. Mit tud ezekről a fogszakorvos mondani? Életmód tanácsok.
Életmód tanács. Igen. Cigaretta, kávé, alkohol?
Például.
Körülbelül. Tehát a kávé a három felsorolt elem közül az a legkevésbé káros, mondhatni, inkább esztétikai problémákat okozhat, tehát a rendszeres kávéfogyasztóknál ott az elszíneződése a felületi és a mélyebb rétegeknek, a saját fogzománcnak is, beleértve a saját fogzománcot is, az kifejezettebb lehet. Tehát aki évtizedeken keresztül erősen kávézott, esetleg dohányzott is, akkor ott az esztétikai hiányosságok jelentkeznek. Főleg ott, ahol a frontrészen, tehát a metszőfogak tájékán tömések vannak, sajnos viszonylag hamar elszíneződik a tömőanyag felülete, barnásan, sárgásan, illetve a határ, az a határ, ahol véget ér a tömés, és ahonnan kezdődik az üreg. Tehát... És természetesen ilyen esetben vagy a tömésnek a teljes cserélése, vagy a retusálása szükségeltetik. Tehát a kávé az inkább az esztétikai részen okoz negatív dolgokat. A cigaretta, ugye, és az alkohol, a kettő együtt, aki most már napi szinten elszív egy csomag cigarettát, vagy napi szinten megissza a kupica pálinkáját, vagy a pohár bort, ott az már egy krónikus irritációt jelent a szájüregünk számára. Hogyha még a szájhigiénét is mellőzi, és ne adj Isten fogorvoshoz is csak 5-10 évente jár, és tele van a szájürege rossz foggal, gyökerekkel, tört fogakkal, éles fogmaradványokkal, akkor a két dolog, a cigaretta és az alkohol, illetve a tört fogak okozta krónikus irritációk, sebek, amik keletkezhetnek a nyálkahártyán, azok sajnos elfajulhatnak rákosan. Rosszindulatú szájüregi daganatok hátterében elég gyakori tényező ez, hogy egy krónikus irritáció plusz az alkohol és a cigaretta rendszeres fogyasztása az szájüregi daganatokat idézzen elő. Úgyhogy nagyon oda kell vigyázni ezekre a dolgokra. Számtalanszor hangsúlyozzuk, és próbáljuk rávenni a pácienseket, hogy ezt azért ne csinálja. Vagy csökkentse a mennyiséget, vagy tegye pontra legalább a szájüregét. Tehát pótlásokat, szúvasodásokat, azokat meg kell oldani.
Ha már beszéltünk életmód tanácsokról, beszéljünk arról is, hogy milyen étkezési tanácsokat ajánl, gondolva természetesen a fogbeültetés utáni időszakra. Tehát étkezési tanács.
Hát igen, tehát hogyha ez attól függ, hogy milyen helyzettel állunk szemben, hogyha egy-két implantátumot teszünk, akkor, és amúgy a fogainak a nagy többsége megvan, akkor különösebb odafigyelés nincs. A varatszedés után, ami körülbelül 1-7-10 nap után történik, bátran élhetik tovább a mindennapjaikat a páciensek. Ott van egy kicsit nagyobb gond, ahol teljes edentált, tehát teljes fogatlan állapot van, és be kellett tenni 4 vagy 6 implantátumot, nagyobb műtéti felület van, nagyobb varrat. Na, ebben az esetben egy kicsit kell figyelni hosszabb ideig, tehát legalább 2-3 hétig, akár egy hónapig is kell, óvatosabban kell használni. Persze a puhább étrendeket, a turmixolt ételeket kell előnyben részesíteni. Sok esetben készítünk ideiglenes fogsorokat, ami lényegében egyezik egy teljes kivehető fogpótláshoz, egy protézishez. Hát ezeknek az alkalmazását a kritikus periódusban az első 1-2 hétbe mellőzni kell, vagy tanácsos, és utána fokozatosan vissza lehet érni ezek használatára. Lényeg az, hogy a műtét utáni duzzanat az legyen megszűnve. Mert hogyha egy duzzadt területre feltesszük az ideiglenes fogsort, a nyomás miatt a varrat megbomolhat, és akkor az már komplikációkat szülhet. Tehát az étrend, az meg kell változzon, de mondom, inkább a nagyobb kiterjedési implantátumos megoldásoknál, tehát ott előnybe kell részesíteni a pépesített ételeket, a leturmixolt ételeket, és persze folyadékpótlás, úgyhogy a szilárd ételeket, azokat minél hosszabb ideig mellőzni kell.
Szórjuk be még János kérdését is. Van-e olyan fogászati magánrendelő, amelynek van szerződés a biztosítóházzal, és díjmentesen vagy olcsóbban dolgoznak? Arra kérdésre, hogy van-e non-stop vagy állami fogászati rendelő, már a múltkoriakban válaszoltunk. Tehát kérdésnek az első,
az első része, igen, tehát a biztosítóházzal bármelyik magánrendelő köthet szerződést. Az, aki szerződést kötött, az kap egy pénzalapot a rendelő részére, abból kell gazdálkodjon. Ilyen rendelők léteznek, a miénk sajnos nem ilyen. Hát sajnos vagy nem sajnos, ez most már vitatható. Az a helyzet, hogy a pénzalapok annyira visszafogottak, hogy abból nagyon nehéz gazdálkodni, és az ilyen rendelőknél természetesen, hogy az ilyen rendelők arra vannak kényszerülve, hogy az olcsó anyagokat vegyék meg. Az olcsó anyagokról pedig az a véleményem, hogy a minőségük az nem a legmegfelelőbb, sajnálatosan. Tehát azok a magánrendelők, akik rendelkeznek biztosítóházzal, azok bizonyos beavatkozásokat meg tudnak oldani díjmentesen. Pontosan nem tudnám megmondani, mik azok a beavatkozások. Nagyobb protetikai munkákra nem adnak biztosítást, de nem adnak pénzt a biztosítóházak. Meg tudnám említeni, hogy léteznek magánbiztosító társaságok, akik bevállalják a fogászati ellátásoknak a finanszírozását. Hogy melyikek ezek, nem tudom, utána kell járni, és akkor így megoldható a nagyobb költségű beavatkozásoknak a térítése, részben vagy teljesen is akár.
Tudjuk azt, hogy régebb dolgoztak amalgánnal,
igen,
arzénnal,
igen,
és a szakterületekre gondolva, mivel a fogászat is, hál' Istennek, fejlődik pont úgy, mint a technika, új technológiák jelennek meg, de vajon az implantológiát mi fogja követni? Ez egy fejlődési forma, tehát régebben ez nem volt meg, de közben meg lett. Régebb használták az amalgán típusú anyagot, ma már nem használják. Mi követi az implantológiát?
Egyre többet hallani az embrionális szövetek által nyújtott előnyökre. Tehát embrionális sejtek beépítésével próbálkoznak, hogy új fogcsirát alakítsanak ki, és ez esetleg beépíthető legyen a szervezetünkbe, és abból fog fejlődjön ki. Ez egy kicsit futurisztikusan hangzik, de nem tartunk kizártnak, hogy az elkövetkező évtizedekben ez megvalósítható legyen. Sokkal inkább az az én rálátásom, hogy az implantátum terén fognak még tökéletesítéseket elérni. A rugózható, amortizáló képességgel bíró implantátumok kidolgozására szerintem lesz megoldás a közeljövőbe. Azt a múlt részben említettem, hogy ez az egyik hátránya az implantátumos megoldásoknál, hogy nagyon merev a rögzítettsége ezeknek a pótlásoknak, amik implantátumra kerülnek. Nincs amortizáció is. A rágóerő, ami egy nagyon nagy erő, amit ki tudunk fejteni a szervezetünkben, az kár tehet sajnos a pótlásokba, vagy akár az implantátumokba is. Úgyhogy az amortizáló képességű implantátumok lehet, hogy ott lesznek a palettán a következőkben.
Utolsó kérdésem, hogy meddig tart, meddig él egy implantátum?
Hát épp egészséges szervezetnél, főleg a fiatalabb korosztályú pácienseknél, teszem azt úgy 40 éves korig, behelyezett implantátumok azoknak a hordhatósága, megítélhetősége, meddig hordható, az adott, tehát 10-15 évig simán bírják, gond nélkül. Az idősebb korosztályánál már számítani kell a krónikus betegségek megjelenési lehetőségeivel, amik befolyásolhatják a már behelyezett implantátumoknak a tarthatóságát is, vagy bennmaradását is, úgyhogy 40-50 év fölött már a sikeresség, tehát egy 8-10 éves hordás az már sikeresnek tulajdonítható. Ellenben a kor az nem egy hátráltató tényező. 80-90 éves pácienseknél is implantáltunk, és köszönjük szépen, nagyon jól megvannak vele. Be kell tartani az előírásokat, ami a behelyezést illeti, illetve amikkel felruházunk a pácienseket, hogy mit kell elkövessenek, hogy az hosszú ideig működjön.
Választ szerettünk volna kapni arra, hogy mit lehet tenni a hisztis betegekkel, vagy egyáltalán arra is, hogy miért félünk fogorvoshoz menni. Beszélhetünk a tökéletes mosolyról, a túlzott fogfehérítésről, beszéltünk arról, hogy mi a helyzet az alkohollal, de nem beszéltünk még a fogszabályzásról, és elmondhatnánk jövő héten azt is, hogy akkor mi a helyzet az amalgán tömésekkel. Jó, igen, hogy nem használják már ezt a technikát, de azokat a fogakat, amelyek még azzal vannak betömve, azokat ki kell tisztítani, újra kell kezelni. Mi történik ezekkel a fogakkal? Doktor úr, folytatjuk egy hét múlva ezt a beszélgetést. Most azonban elmondjuk, hogy a medicina percei szép lassan lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést és azt, hogy ma este itt voltál velünk élőben, és akkor várhatunk jövő héten?
Igen. Szándékom nekem is, hogy befejezzük. Tehát kitérünk minden témára, hogy minél több információhoz jussanak a páciensek legalább ezen az úton.
Igen, olykor jó, hogy egy páciens kérdez, meg nyaggat egy orvost, még jól is esik. Most azonban, kedves hallgatók, ahogy már mondtam, a medicina percei erre a hétre lejártak, lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.
Köszönjük a meghívást.